Kedves testvérek, újból egy olyan evangéliumi részt hallottunk, amelyet talán megszokhattunk már, hogy Szent Lukács evangéliumában milyen szereplők, milyen főszereplők példaként elénk állított személyek vannak. Zakeus néven nevezett gazdag ember, szemben a dús gazdaggal, akivel szemben csak a nyomorúságot ismerő, és a nyomorúságban Isten felé forduló embert nevezi néven Lázárt. Aztán a múlt vasárnap hallottuk a farizeusnak és a vámosnak a történetét. A farizeus az szerepével imádkozott. Betanult szövegeivel imádkozott. Hálát adott azért, amit sorsszerűen kapott, de ez a hálaadás tulajdonképpen egyfajta monológ volt, melynek lényege az volt, hogy hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Hogy én más vagyok. Hogy én mennyivel többet kaptam. Ezzel szemben a vámos csak saját sorsával imádkozott. Saját sorsát élte meg, szenvedte meg, míg a farizeus magatartása az egyenes állású, Isten felé forduló kitárt kar, addig a vámos testtartása a meghajlott, mellét vert embernek a testtartása. És ezek lesznek, vagy lettek korábban az irgalmas szamaritánussal a keresztény ember példái az evangéliumban. És most megint egy gazdag embert látunk, a vámosok feje, aki Jerikóban van, néven nevezve Zakeus, mely olyan egyfajta olyan megvilágosodott félét jelent a görög nyelvben. És ez a Zakeus megvásárolja a rómaiaktól Jerikóban az adóbehajtást, és azután vámosok feje, erről van szó, tehát társadalmi rangja nagy, gazdagsága nagy, csak éppen a lelki ismeretével nem tud mit kezdeni. És azután él ebben a tapasztalatban, él ebben a világban. Bizonyos az, hogy nagyon sok embert becsapott, tulajdonképpen a vagyonának jelentős része az lopásból származik. És ha valaki megtért, például a farizeusok szektájába, akkor bizony vagyonának 20%-át kellett, tehát ötödét, vagyonának ötödét kellett a jótékony célokra fordítani, nem direkt a szegényeknek kiosztani, hanem azoknak a azokat a lehetőségeket támogatni, amelyek a szegényekkel foglalkoztak. Ha úgy tűnik, hogy sok tisztességtelen érték volt abban, ami neki a vagyona volt, akkor másik 20%-ot, tehát akkor az ötödből két részt kellett erre a célra neki adnia, de akkor sem a felét, mint ahogyan itt Zakeus megtérésekor azt mondja, vagyonom felét a szegényeknek adom. És ez a négyszeres szorzó is ismert volt a történelemben, mert illetve a törvényben, mert a törvényben úgy szerepel, ha valaki ellop valakinek egy bárányt, birkát, és hát nyilvánvalóan ez kiderül, büntetésképpen négyet kell adni vissza helyette. Tehát valamiképp erre a sajátos megtérési módra utal ennek az Zakeusnak a számadása, hogy vagyonom felét a szegényeknek adom, mert érzi, hogy sok tisztességtelenség van az ő vagyonában, viszont ha valakit megkárosított, azt négyszeresen térítem vissza, tulajdonképpen a törvénynek, törvény szellemének megfelelően elismerem, hogy lopott jószág. Hogy az emberektől loptam el tulajdonképpen azt a vagyont. Hát ma is tisztességes volna, hogyha nagyon sok vezető emberünk ezt a módot követné, valószínű, hogy nagyobb megértéssel fordulnának utána azon ember felé. És Jézus közösségébe tér meg nyilvánvalóan ez a Zakeus. De mit jelent az ő megtérése Jézus közösségébe? Annyit beszélünk manapság a megtérésről. Mit jelent Zakeus megtérése Jézus közösségébe? Hát ez is egy izgalmas kaland. Ugye meg kell szokni, hogy az evangéliumi példázatok minden szavában egy nagyon letisztult igehirdetési múlt háttér van mögötte, minden szónak súlya van, szinte azt jelenti, hogy kőbevésett jegyzet mindegyik esemény, mindegyik történet. És érdekes az, hogy Zakeus, amikor érzi, hogy teljesen kusza körülötte a világ, múlt vasárnapi evangéliumban hallott vámoshoz hasonlóan érzi a saját nyomorúságát, meg hogy gazdag ember, ezért hajbókolnak előtte, de háttérben mindenki gyűlöli őt, és mindenféle rosszat mondanak róla, tudja, hogy nem is alaptalan mindaz, amit mondanak róla, de azért nem is teljesen igazságos a mindig mindenkor a szóbeszéd, és ott van a maga küszködésében. Kimaradt korábbi rész a két evangéliumi rész között, például egy másik néven nevezett embernek a története, Bartimeus története. A vak, aki ott van az útszélen, szintén Jerikónál, közel vagyunk már Jeruzsálemhez, hisz Jeruzsálem és Jerikó között már nincs lakott hely. Legfeljebb rablók, mint olyan az irgalmas szamaritánus történetében halljuk. És ebben a helyzetben ott ő kulcs szerepet töltött be. Nagy tömeg van már Jézus körül, mert mennek ők is az ünnepekre. Jó poének körül, a proféta körül téblábolni, tanítványok is fontoskodnak, hogy ők milyen fontos szerepet töltenek be. Ordítozik ott a Bartimeus is, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus itt már nem a farizeusokkal kerül nézeteltérésbe, hanem a tömeggel. Az okoskodó, mindent jobban tudó, Jézus körül tébláboló, ügyeskedő tömeggel. Ez a tömeg akarja leállítani ezt a Bartimeust. Ez a tömeg akadályozza azt, hogy Zakeus egyszerűen rangján alul, hogy elvegyüljön a tömegben. Ugyanakkor a tömeg akadályozza, úgy ki is közösít, hogy neked semmi közöd nincs ehhez, te ülj csak a maga pénzes zsákjain, mi bezzeg a profétával, megyünk Jeruzsálembe. Az ünnepekre, húsvétra. És ezt a helyzetet érzi, ez a Zakeus, és egy rangon aluli dolgot tesz, fölmászik a fügefára, amely reméli, hogy a lombozata talán el is rejti őt, de legalább közelről láthatja Jézust, mert hát ott kell, hogy Jézus elmenjen. És akkor érdekes esemény történik, amikor Jézus meglátja a fügefán ezt az embert, és tudja, kiről van szó, megáll, és gyere le, mert ma nálad kell megszállnom. Szembe kerül Jézus a tömeggel. A tömeg okossággal, a tömegigazsággal, amely botránkozik, nem farizeus módján, hanem a nép gondolkodásának, elvárásának szintjén ezzel kerül szembe. És Jézus nem foglalkozik a tömeggel, meglátogatja ez az ember, annyira megrendül az eseményen, valahogy azt vette észre, hogy a tömegben ott van Jézus, de Jézus azt keresi, amint a Bartimeus kihallja a tömeg szövegéből, lármájából ennek az embernek az ordítozását, észreveszi a fán ezt a Zakeust, mert úgy tűnik, hogy Jézus ezeket a személyeket keresi. És oda-vissza történik egy végre egy személyes találkozás, és ez rendíti meg, nem magától jutott el Zakeus addig a pontig, hogy úgymond egy látványos ilyen megtérést produkáljon, hanem amikor Jézus ennyire figyelemre méltatta őt, és ennyire őt magát értette meg, az ő emberi nyomorúságát, problémakörét, világát, ez készteti őt arra a gesztusra, hogy úgymond vagyonom felét a szegények szolgálatára adom. A későbbiek során is a évi jövedelmének 20%-át volt köteles a farizeusok szektájában mindenki erre a közszélre, tehát adóként befizetni, hogy működjön az a társadalom. Tehát érdekes, az egy nagyon gyakorlati vallásosság volt, ami mostani jelképes kis gesztuskáinkkal szemben. És azután ebben a megtérésben a vámos betér Jézus közösségébe, és válik az egyház tagjának egyfajta példájává, hogy milyen az, akit egyház tagjának lehet igazán nevezni. Tudjuk egész Lukács evangéliumából, és említettem már, hogy ebben hasonlít nagyon Szent Lukács evangélista evangéliuma János evangéliumához. János azt mondta, hogy a keresztény élet, ugye a legkésőbb készült evangélium, és látta, hogy ebbe az irányba kell kiemelni a jézusi tanítást, mert egyfajta sajátos tömegszemlélet eluralkodott az egyházban. És azt mondta, az egyháznak nem az a feladata, hogy nagy tömeges szervezések, építkezések, csuda nagy dolgok legyenek. Ezt a farizeusok sokkal profibb módon csinálták, mert az erkölcsi hátterük viszont sokkal szigorúbb. Hogyha az egyház életében történik meg ez a szemlélet, akkor mi sokkal szerencsétlenebbek vagyunk, mint a farizeusok. Tehát valahol sokkal több furcsaság és ellentmondás van akkor a mi életünkben. És kérem szépen, a János evangélista azt mondta, Jézus perét kell nyilvánvalóvá tenni a világban. Ez az egyház feladata, és ezzel válik kovásszá. Szent Lukács hasonlóan fogalmazza meg, azt mondja, a szembesülést kell az egyháznak elérnie. És Jeruzsálem a nagy szembesülés helye. Szembesült Jeruzsálemben a tanítványok önmagukkal, Júdás Péter szerepe, tanítványok szétszaladása. A tömeg, hogy viselkedik most, világvasárnap, hogy viselkedik nagypénteken, mit jelent a Barabás ügy. Szembesül önmagával Pilátus, szembesülnek a főpapok, a nagy szembesülés ideje. És ez lesz az egyháznak a feladata. A társadalomban ez a szembesülés, és majd utána abból mi születik kegyelemként. És kik ezek a szereplők? a múlt vasárnap hallott vámos. Szembesült önmagával. Csak annyit mond ki, hogy Istenem irgalmaz nekem bűnösnek. Szembesült a világával, családjával, önmagával. És ki tudja mondani, hogy Istenem irgalmaz nekem bűnösnek. Ez az ember megigazult, amaz nem. Ma ugyanez folytatódik, csak még határozottabban mutat rá a vámosok feje, akinek gazdagsága ellenére nevelett, megvilágosodott lett ráadásul, és ez az ember szembesült mindazzal, ami az ő életének rendezetlensége. Szembesült azzal a igazságtalan rendszerrel, amely lopáson alapszik, az a társadalmi rendszer. Szembesült a tömeg értelmetlenségével, ahogyan akadályozza tulajdonképpen az a közfelfogás, amely így elhatalmasodik a világban, társadalomban, sőt az egyházban, akadályozza a Jézussal való valóságos találkozást. Ezekkel szembesül, és szembesül azzal, hogy Jézus ezt egyfajta humorral, távolságtartással kezeli, és azt veszi észre, ahol a valóságos kérdés, valóságos emberi probléma van. És erre tér meg, és érti meg, hogy mi a szerepe, és válik az egyháztag példájává. Az lesz igazán, nem az lesz igazán egyháztag, aki föl tudja mondani a kiskatekizmust, aki tudja a válaszokat, pontos ítéletet tud mondani mindenki fölött, hogy miért csinálja rosszul, mert akkor mi szerencsétlenebbek vagyunk keresztényként, mint a következetes, becsületes, szigorú, önmagával igazán szigorú farizeus. Viszont ezzel a szembesüléssel valami megvilágosodik, valami letisztul, érthetővé válik. Ez a világ, ez a társadalom, saját magunk nyomorúsága. És nyilvánvalóvá válik, hogy a mi nagylelkűségünk soha nem érheti utol Isten nagylelkűségét. Hogyha észrevesszük ezt a szembesülést, akkor észrevesz bennünket Isten is, vagy Krisztus is, és hogyha mi ezt észrevettük, akkor lehetünk igazán, nem lehetünk kellően nagy lelkűek Istennel, vagy Krisztussal, egyházzal szemben. Kedves testvérek, engedjék meg, hogy ezen gondolat kapcsán, mely közel vagyunk, mert ugye évvégéhez is, nem sokára Krisztus király vasárnapja, és közel vagyunk az évvégéhez is, tulajdonképpen összegződik lassanként, összeáll a kép Szent Lukács evangéliumát illetően, az egyház szerepét illetően, és látnunk kell, hogy nekünk itt a mi világunkban kell ezt a szembesülést átélnünk. Ezelől menekülünk. Kedves testvérek, említettem a testületi üléssel, vagy választással kapcsolatosan, hát 5 ember kellene, hogy a testületben jelen legyen Kömpöszről, csak 4-en adták vissza, hogy vállalnák a testületi tagságot. Hát először is szeretném megköszönni annak a 4 embernek, hogy jelezte, hogy kész ezt a feladatot vállalni. Ugyanakkor pedig érdemes elgondolkodni azon, hogy mire figyelmeztet ez a tapasztalat. Vajon van-e értelme ennek az egésznek? Testületi tagságnak, testületi dolgoknak. Egyértelmű az, hogy abban a szemléletben, ahogy látom, hogy Csolyoson is alakul, meg Kömpöszön is alakul, én magam is azt mondom, hogy nincs értelme. Egyszerűen nincs értelme, mert az az elvárás, amelyet tapasztalni lehet, Folyosan azért, mert aktívak és kihajtják maguknak anyagilag azt, hogy szépüljön, épüljön, ők csinálják. Nem mondom, hogy igazán tetszene. Mert először mást kellene építeni. Ha ezt a lelki átgondolást, gyerekeinkkel való foglalkozást, saját sorsunk átgondolását, ez az egyház, és nem a templom. És azután nyilvánvalóan Kömpöcön pedig egy háttérben szorított helyzetben ugyanez a kérdés, amit ott nyerésnek élnek meg, itt vesztésnek élnek meg, de testvérek, mind a kettő annak a tömegnek a gondolkodása, amely távol áll a krisztusi gondolkodástól. Egyszerűen tudnunk kell, látnunk kell. Nem tudom, hogy mikor lehet átlépni azt, hogy testületi tagként is, egyháztagként is úgy lássuk a feladatainkat, helyzeteinket az életben, hogy a tömeg, a társadalom, a szokások rendszere ne váljék akadályá, hogy Krisztussal találkozhassunk, szembesülhessünk önmagunkkal, világunkkal, sorsunkkal, és valahol megtalálhassuk Istent. Nagyon aktuális ez a kérdés most. Kedves testvérek, tudjunk elsősorban imádkozni, gondolkodni, és keressük, próbáljuk megkeresni azt a krisztusi arcélt, amelyre olyan szépen példákat mutat, tanítást ad az evangélium. El se hiszi az ember, hogy 2000 évvel ezelőtti megfogalmazások, történetek annyira aktuálisak, és annyira mélyen most is az ember lényegét szólítják meg. Próbáljuk meg ezt nem elfelejteni, és ezen az evangéliumi úton, és nem a mi tömegtársadalmunk elvárásainak útján keresni Istent. Hiszek.